Hartwignél dúdolgatva találtam az előszobában, miután Olga, a mézes kalács arcú leány elment tőlem. Mind bátrabban nézett a szemembe. A hétvégén megjön az uram, mondta, és már alig aggodalmaskodott. Igen, mondtam fanyarkedvel, nagyon fogok örülni Hartwig úrnak. Majd meglátja, hogy milyen becsületes, derék, jóra való ember az én férjem, akinek a kisúlya többet ér. Jól van, feleltem, és elmentem az alkonyati városba. Rendesen azok az asszonyok dicsérik a férjüket, akik vétkeztek. Amíg a ködben csavarogtam, a ház árnyakat nézegettem, piros ablakokról szerettem volna kitalálni, hogy mi történik mögöttük. Olykor egy-két gondolat foszlányt szenteltem Olgának, aki délután a szobámban találtam. Mi is volt rajta a feltűnő? Igen, olyan hevesen csókolt meg, mintha önmagát akarná bolondítani. Azt mondta egyszer, Bandi. Vigyázott, hogy a fehér neműje ne gyűrődjék. Ugyanezért levetette azt, csöndesen nevetgélt, és nem látszott félni, hogy az ajtó egyszerre megnyílik, és beállít a szobába az egész magisztrátus. A polgármester vastag ezüstlánccal a nyakában, a város gombos pálcájával a kezében, nagy bohóc pápa szemmel a nótárius, komorálom képekből való drabantok, vörös ruhás hóhér, átkozódó asszony személyek, csúf kis ugató ebek, akiktől mindig féltem, mióta a városkában gonoszkodtam. Azután megragadják Olgát, mezítelenül, lebomlott, alig válig érő haját szétseprik. A piacra korbácsolják, ahol már áll a hasább fákból való mágia, amelyen az erkölcstelen asszonykákat elégetik. Míg az én kezemet hátul erősen összekötözik, és visznek, hogy kerékbe törjenek. De Olga oly vidor volt, mint egy csirke. Bizonyosan kinevetett volna, ha elmondom neki aggodalmaimat. Csak arra kért, hogy köszöntsem őt az utcán, ha barátnőivel sétál, amit természetesen meg is ígértem. Nem soká kellett várnom a találkozásra. Amint kifordultam a piacra, viháncoló, kacagó leányokkal találkoztam a ködben. Igaz, hogy a farsang már elkezdődött, korcsmákban dudások lesték a vendéget, az aranycsillag sárga falán egy piros cédulát láttam, ami valami bált hirdetett, de ezeknek a lányoknak olyan jó kedvük volt, mintha egyenesen valamely középkori farsangból jönnének. Időn egy napra szabad volt megbolondulni mindenkinek a kulcsos városokban. Ilyenkor fogamzottak azok a gyermekek, akikből későbbi vásári bolondok, tarka komédiások vagy piros arcú rablók váltak. A bor összefolyt a földön a katonák és a polgárok vérével, és a szegény asszonyok nem tudták, hogy 9 holtölte után szörnyű baziliszkuszt vagy ikret hoznak-e a világra. A ködben úgy suhantak el mellettem a leányok, mint a csengetjük hangjai. 3 voltak, nyomban felismertem Olga szívarcát, szürke nagymamás kendőjét, de feltűnt a fokhíjas fekete lány, kagyló fényű arca is, amit fodros gallériába à la Mikado a régi divat szerint burkolózott, mint egy vándor cirkusz lovarnője. Mély tisztelettel köszöntöttem Olgát, meghajoltam és turbékoltam, mint egy féleszű lovag. Kezét csókolom, drága úrnőm. Olgának nyilván megtetszett hódolatom, és elpirult a pisze orra. Zavartan megállt, mint színpadon a kezdő színésznő, végül, hogy a barátnők előtt tekintélyt szerezzen, meglepetten kérdezte. Hol járt, mióta van a városban? Úgy hangzott ez, mint a haragszom rád játék kérdései és feleletei. Manapság is csodálkozom, hogy akkori céltalan kedvemben, amilyen üres lelkűek a férfiak a szerelmi délutánok után, hogyan volt kedvem szóba állni ezzel a tudatlan vidéki kisasszonnyal. És barátnője, a fekete hölgy, hogy van? Olga nyomban kiáltozni kezdett a félhomályban, esti füstben eltávolodott barátnők után. Eszténa! Gyöngytyúk módjára rikoltott a leány, az én képzeletemben mégis fehér falu spanyol házak suhantak el, mint egy panorámában, és az erkélyeken sötét szemű nők várakoznak, állukon kis mantillákban. Valahol messze tán Szevillában élesen kezdtek harangozni. Sok apró harang szólalt meg egyszerre, mintha most gyújtanák meg a gyertyákat Isten báránya körül. A szűk pince szagú utcán még egyszer végig hangzott, mint egy fiatalkori hangulat, Eszténa. A ködből végzetesen bontakozott ki a fehér-fekete arcocska, mint egy látomány egy beteg katona lázálmában. Hosszan megpihentek rajtam a baljóslatú szemek, mintha a lepkét néznék, amelynek szárnyacskáit világosan éreztem a homlokomon. Mély szenvedélyes csalfa, mocsárvirág élénkségű szemek voltak, amelyektől mindig féltem, és amelyek után mindig futottam. Itt van Eszténa, szólt Olga, megérintve a karomat. És én lassan visszatértem a messze városból, ahol füstölők, fénylő napsugarak, fátyolos, cigányos képű nők kíséretében az erekjét hordják körül a városban a papok, és mozsarak durrognak a piacon. Kezet fogtam a lányjal, aztán egész este, hol mély szomorúsággal, hol gólya módjára kelepelő jókedvel sétálgattam a magános folyóparton. Csak jó darab idő múlva vettem észre, hogy havazik, a köd felszállt, és a hóesésen áthalott arcával a hold bámult le a városkára. Ha tudtam volna, hogy egy vonat indul az állomásról, gondolkodás nélkül elutaztam volna. Ma már nem emlékszem, hogy mivel foglalkoztam másnap. Vannak az embernek olyan céltalan napjai, midőn az úti felszerelését rendezgeti, vagy sárga újságokat olvas, elbámészkodik egy esőcsatornán, vagy várva, mikor üt 12-t a toronyóra. A nők meguntak, mint régi szitákon lát át rajtuk az ember. Az élet egykedvű, inkább szomorú. Többé már soha nem találkozunk kedves utitársakkal. Amikor délutáni csavargásomból hazatértem, Hartwignél szokatlan hideg szemmel fogadott az előszobában, tetőtől talpig végignézett, és az izgalomtól remegő hangon szólt. Uram, kérnem kell önt, azaz, hogy talán ön nem is tehet róla, de hogyan magyarázzam meg önnek, hogy az én házam tisztességes, jó hírű ház, és az uram becsülete nem enged, hogy mindenféle kétes nő személyek léphessék át e küszöböt. Bosszusan feleltem. Eddig csak olyan nők voltak nálam, akiket asszonyom meghívott. Akikről... Talán azt akarta mondani, hogy akikről jót áll, de nem fejezte be a szavait. Megtörölt az ajka szélét, mintha kifutni akarna onnan a szó. Inkább magának mondta, mint nekem. Olgának örökre kiadtam az útját. A szemtelen egy barátnőjével állított be délután. Elfoglalták a szobát, és ígérték, hogy majd megvárják az urat. A leánya képes albumot mutogatta a barátnőjének, úgy viselkedett, mint valami háziasszony. Le akart vetkőzni. Kitettem a szűrüket. Hartwigné olyan durván beszélt, mint egy cseléd. Eddig nem is tudtam, hogy ennyi közönségesség lakik ebben az asszonyban. Fekete lányjal jött Olga. Hát igen, valami cigány kacsával. Bementem a szobámba, és egy jó óra hosszáig néztem a plafonra. Fölugrottam, midőn besötétedett. Térdemre ütöttem, és nagyon sajnáltam, hogy elmulasztottam a délutánt. Akkor még nem is sejtettem, hogy örökre elmulasztottam. Nem tudom, említettem, hogy 40 esztendős koromban kímélni kezdtem magam. Különösen óvakodtam a lelki felindulásoktól, mert ezek mindig igen ártalmas hatásúak voltak. Kedvemet szekték, búskomorrá tettek, félénkséget, bizalmatlanságot, sőt gyávaságot öntöttek belém. Még kerültem a rossz arcú embereket is, mert igyekeztem zökkenés nélkül meglehetős kellemességek között élni. Rájöttem, hogy a papok élnek legtovább, akik boros hordóikban hűsölnek, és összekulcsolt kézzel nyugodtan nézik a kalendáriumi napok múlását. El lehet gondolni egy ilyen meggondolt, nyugodt úriemberről, hogy szerelmes legyen? Bolondság, mondanám, ha könyvben olvasnám. Legyintenék a kezemmel, ha valaki elbeszélné. Pedig már akkor kezdődött a baj, amikor Esztén át a templomban megpillantottam. Azon nem is csodálkoztam, hogy romlott barátnője rábeszélésére eljött a lakásomra, amikor nem voltam otthon. A lányok kíváncsiak, nem mérik meg előre tetteiket, mert járatlanok a dolgokban. És azon sem csodálkoztam, hogy Eszténa sohasem lett az enyém. Az Aranycsillagnál megismerkedtem egy este a helybeli lapszerkesztővel, bizonyos Szikrai úrral, aki varázslónak, bölcsnek, anarchistának, költőnek mutatkozott be. A fiatal vidéki hírlapírók többnyire ellenségei a társadalmi rendnek, mert a társadalmi helyzetük nincs kellően elrendezve. Beretválják az arcukat, mert atyafiságot tartanak a vándor színészekkel. Rendetlen életmódot folytatnak, mert különbnek hiszik magukat a polgárnál. Elérhetetlenségekről álmodoznak. A mellbetegség, a vérbaj, a lelki abnormitások, a cimboráik. Amíg benő a fejük lágya, és komolyan tanulni és dolgozni kezdenek. Többnyire kiváló emberek válnak belőlük, amint megbékültek a társadalommal. Szikrai úr a legelején volt a dolgoknak, mert még avval dicsekedett, hogy regényen dolgozik, amely a polgárság erkölcsi életét tárgyalja. Majd ő bevilágít a hálószobákba, leleplezi a templomatyákat. Megírja a szentkép arcú, házi kenyér illatú asszonyoknak a paráznaságát. És a kisasszonyok, uram, már 12 éves korukban elszöknek a bujdosra, ahol a helybeli fiatalság a szerelmi ügyeit lebonyolítja. Ez az elhagyatott liget sokat tudna mesélni gyermekkoráról a nőknek, akiknek napjainkban kezet csókolunk. Élt itt egy öreg kéjenc, egy nyugalmazott bányatanácsos. Nos, őt kellett volna meghallgatni, hogy az X-i állapotokról kellő fogalma legyen az embernek. Ígérte, hogy készülő nagy művében felöleli az összes pikantériákat, és már előre nevet magában a polgárok felháborodásán. Természetesen akkor már nem tartózkodom többé X-ben, úgysem tesz jót nekem a helybeli víz. Szikrai úr aztán beavatott néhány szörnyű titokba. Előttem teljesen ismeretlen nők és férfiak szerelmi viszonylatába, régen megholt vénasszonyok egykori kalandjaiba. A serház ablakán át megpillantottam Eszténa alakját, amint mantillájában, piros orrával, siető kis lábaival átment a piacon a ropogós délutánban. Hát az kicsoda? Kérdeztem közömbösen. Az egyetlen tisztességes lány a városban, felelt Szikrai úr gyanús rajongással. Elgondolkodva néztünk Eszténa után, amint sötét ruhácskájában eltűnt Nepomuki szobra mellett, ahol a fedett híd vitt át a folyócskán. Szikrai úr természetesen jó torkú és meglehetős étvágyú ifjú volt. Pattanásos arca lassan gyulladt ki a bor hatása alatt, ilyenkor Virginia szivarra gyújtott haját felborzolta, és monoklit tett fel, amelyen át a levegőbe bámult. Tudta, hol van frissen csapolt ser, hol mérnek tiszta bort, merre kell keresni a fokhagymás pirítóst, citromos kolbászt és töltött káposztát. Az arany csillagot, mint mondá, csupán társadalmi összeköttetései miatt látogatta. Szerkesztő létére nem kerülhette el a városka egyetlen hoteljét, ahová legelsőnek érkeznek meg a pesti hírek. Gondoltam, hogy ennek a kutya hűségű, szemű, félbolond fiatalembernek még hasznát vehetem, és gyakran barátkoztam benne. Bár észrevettem, hogy Szikrai úrnak nagyon kis tekintélye van azokon a helyeken, amelyek részint az aranykalapácshoz, részint a zöld fához voltak címezve. Így azután apránként megtudtam, hogy Hartwigné egy jelentéktelen polgárasszonyka, akit Szikrai úr még sohasem látott életében. Eszténa egy fukar özvegyasszonynak a lánya, saját házukban laknak a folyón túl. Eszténa apja bányahivatalnok volt. Élhetnének előkelőbben is, mert az öreg asszonynak van megtakarított pénze, de minden garast a fogához ver. Sajnálja a vendégektől az uzsonnát. Majd elvezetem önt a Rienzihez, ha nincs kifogása. Itt minden úriember a Rienzihez jár. Az egyetlen okos nő X-ben, szólt egy napon Szikrai barátom, és alkonyattal egy gyanús kis házba vitt a folyó túlsó partjára, ahol kopott bútorzatú, ódivatú szalomban egy kanári sárgára festett hajú, az időtől megviselt öreg artista nő külsejű hölgy cigarettázott. A hasonló idejét múlt hölgyek Pesten harisnyát, blúzt, inget, kalaptűket árulnak éjszaka az artista kávéházban. Rienzi itt előkelő dáma volt. Rokona a pesti Riencinek? Kérdeztem. Egy hölgyre emlékezvén, aki az elmúlt években megadóan mosolygott a kék macska színpadán. Ó, nem, felelt füstölögve a dáma, én régebben vagyok Rienzi, mint ő nagysága. Hallottam róla uraktól, akik házamban megfordultak, tette hozzá odavetőleg, miután cipőmet, kesztyűmet, kalapomat jól szemügyre vette. Pálfi úr teljesen idegen fordult Szikraihoz. Még sohasem voltam X-ben, s nagy szerencsének tartom, hogy nagyságoddal megismerkedtem, feleltem ügyesket. Az öreg kakadú szabadkozott. Ó, én nem vagyok egyéb, mint bizalmas jó barátnő. Előre hálás vagyok barátságáért, feleltem. Egy pohár vizet kértem, és a tálca szélére egy 20 frankos aranyat ejtettem, amelyet mindig magammal hordtam. Ezután elbúcsúztunk a gyanús háztól, amelynek magasztalásából nem fogyott ki a szerkesztő. Beszélt egy falusi kis asszonyról, aki hetekig rejtezett Rienzi házában, amíg anyja érte jött, s meglehetős lármát csapott volna, ha az okos Rienzi hallgatásra nem bírja. Ifjú koromban Korcsmák hátsó szobáiban, kávéházi pénztárosnő kis kamarájában éreztem azt az édes kés pacsulit, amellyel Rienzi szalonjának levegőjét fűszerezte. Gondoltam, hogy soha többé nem lépem át a rossz szagú házi kóküszöbét. Hartwig úr megérkezett. Hartwigné diadalmasan, szokatlan fölénnyel mutatta be a férjét. Hidegen és gúnyosan mustrált a szempillái alól, miközben a kis termetű, nagy bajuszú, szelíd szemű férfiúval élénken megbeszéltük Magyarország politikai helyzetét. Háúr a haját a füle mellől fésülte kopasz fejtetőjére. A szőkés hajszálak egymáshoz simultak, de mi történik, ha szél van? Azonban keserű volt a szám íze és borongós a kedvem, amikor vége volt a diskurzusnak. Szokatlan elégedetlenséget éreztem, mintha valami szégyenletes emlék tolult volna fel bennem. Arcul ütöttek tám valahol setét korcsmai udvaron, vagy szennyes edényből leöntöttek egy örömház ablaka alatt. Mit tettem? Ezentúl alig tartózkodtam a lakásomon. Szikrai úr azt hihette, hogy társasága nélkül nem élhetek. Kijelentette, hogy a vesémbe, a májamba, a hasamba lát, mert éles szeme van. Jaj, vajon miért is nem utaztam el X-ből?